Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az orosz fegyveres erők tegnap jelentős mennyiségű rakétát lőttek ki ukrán városokra, elsősorban az áramellátási infrastruktúrát célba véve, de civileket is ért a támadás, amelyet élesen elítélte a nemzetközi közösség. A bukaresti 9 államfői, köztük Románia és Magyarország elnökei is elítélik az ukrán városok tömeges orosz bombázását, amelyet a nemzetközi jog értelmében háborús bűncselekménynek tekintenek. De központi téma volt az ENSZ ülésén is a tegnapi Ukrajna ellen irányuló és a hétvégén Oroszország stratégiai fontosságúnak számító Kercsi hídja elleni támadás. A felek kölcsönösen vádolják egymást terrorizmussal, miközben a február 24-én zajló háború kétségkívül eszkalálódik. Vlagyimir Putyin a jelentős arcvesztéstől tartva erőskezű vezető képében tetszeleg, ő maga rendelte el a tegnapi támadásokat. Amerika nukleáris Armagedont emleget, Moszkva cáfol, Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke fenyegetőzik, miközben kérdőjelek vannak az orosz részleges mozgósítás, valamint az orosz és ukrán harci kedv mögött, miközben az elemzők azt próbálják megjósolni, hogy mire számíthatunk egy téli hadműveletben. Ezekkel a témákkal foglalkozunk a mai Naprakészben. Vigóczky Máté György, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország szakértője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a felkérést.
Dühös támadásba lendült tegnap Oroszország, 16 ukrán várost, köztük Kijevet is bombatámadás érte. Ma még nem ismétlődött meg a rakétaeső, viszont több nyilatkozat szerint ez csak a kezdet. Elemzők egy része szerint a fronttól távol eső célpontok elleni csapások új szintre emelték a február 24-e óta tartó orosz-ukrán háborút. Mi az, amit most látunk?
Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy a tegnapi rakétatámadások azok a válaszlépések voltak Oroszország részéről a hétvégén történt Kercsi híd elleni támadásra. Nem tudni egyébként, hogy a Kercsi hídet kik robbantották fel, de bizonyos értelemben ez nem is érdekes. Az a legfontosabb, hogy a Kreml szemszögéből a Kercsi híd elleni támadást az ukránok követték el, ezért most Ukrán ellen követel, ahogy ő fogalmaz, hasonló mértékű támadást. Viszont azt látni kell, hogy a hétvégi támadás az hajnalban történt, és egy relatíve alacsony kihasználtságú időszakban. Ahhoz képest a tegnap reggeli rakétatámadások az hétfő reggel 7-8 órakor történtek, tehát igazából akkor, amikor kezdődött a hét, mentek az emberek dolgozni és iskolába, és főleg polgári célpontokat vettek célba. Az orosz narratíva szerint persze ilyen kritikus infrastruktúrákat támadtak, de hát felvételek alapján azért lehet látni, hogy Kijevben is játszó téren robbant, vagy éppenséggel ilyen gyalogos hídon robbantak ezek a rakéták. Tehát ebből azt lehet látni, hogy ez egy ilyen megfélemlítő támadás volt Oroszország részéről.
Több vezető politikus is nyilatkozott az orosz rakétaesőt illetően. A holland miniszterelnök Mark Rutte például azt mondta, hogy ezek a támadások a terrorizmussal legyen értékűek. Az európai tanács elnöke Charles Michel azt mondta, hogy ezek szerinte háborús bűnök. Emmanuel Macron francia elnök azt emelte ki, hogy a polgári lakosságot célzó légicsapások a háború természetének a megváltoztatását, megváltozását jelentik, megváltozását jelzik. Valóban terrorizmusra legyen értékű, háborús bűnök, megváltozott a háború természete, vagy ezeket a politikai nyilatkozatokat, politikusi nyilatkozatokat, ezeket feltételekkel kell kezelnünk, és sokkal hidegvérűbb elemzésre van szükség.
Nem vagyok annyira otthon a nemzetközi jogban, hogy pontosan meg tudjam fogalmazni, hogy ez most háborús bűncselekmény, vagy terrorizmusnak minősül-e Oroszország részéről. Azt viszont látni kell, hogy tehát vannak legitim célpontok, és legitim célpontok azok, amik például a hadsereg utánpótlását, ellátását segítik, de például az, hogy polgári infrastruktúrákat támadnak, és nem a frontvonalon még hozzá, hanem mondjuk hátul, vagy éppenséggel a fővárosban, vagy a nyugati határon lévő ukrán városokban, azért az nehezen magyarázható, hogy ezeknek valamilyen katonai funkciójuk lett volna. Még azt sem lehet mondani, amit egyébként gyakran el szoktak ilyenkor mondani magyarázatként, hogy hát nem tudom, harckocsikat tartottak az iskola udvarán, és akkor ezért ért az iskolát és a támadást. Tehát nem olyan városokat ért most rakétacsapás, amelyek közel lennének a fronthozon, amik mondjuk részvevének a háborúba. Szóval ilyen szempontból elég egyértelmű, hogy a polgári lakosság volt itt a célpont, és valóban a megfélemlítés, és a megfélemlítés is cél volt, és hogyha abból indulunk ki, hogy a terrorizmus is tulajdonképpen fogalmát tekintve azt jelenti, hogy politikai célokat akarnak valakik elérni a polgári civil lakosság megfélemlítése által, akkor igen, ezt nevezhetjük terrorizmusnak is. Eddig az orosz fél inkább ilyen kivétel, tehát próbálta megmagyarázni, hogyha civil célpontot támadás a részükről, csak azért történt, mert véletlen volt, katonai létesítménynek átszázott a civil épület, vagy valami ilyesmi magyarázattal jöttek elő. Most viszont Vlagyimir Putyin maga ismerte el, hogy ő adott erre engedélyt, és ő adott erre parancsot, és szent szándékkal támadták ezeket a célpontokat. Tehát ilyen értelemben ez egy nagy hangsúlyeltolódás ebben a háborúban.
Vigolszky Máté György, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország szakértője, a Naprakész vendége. Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő, volt orosz miniszterelnök, a Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke azt mondta, hogy most lezárult a háború első szakasza, a következő cél a kijevi kormánynak az eltávolítása. Persze hozzá kell tennünk ehhez azt is, hogy Dmitrij Medvegyev a Kreml hivatalos állásfoglalásánál általában radikálisabb nézeteket val, általában radikálisabban fogalmaz február 24-e óta. A kérdés igazából az, hogy lehet szakaszolni a harci cselekményeket? Kell szakaszolni a harci cselekményeket, vagy itt most már végleg elszabadult a pokol?
Hát, hogyha az orosz szempontból nézzük, és az orosz kitűzött célpontok szemszögéből nézzük ezt a háborút, akkor egy kicsit ilyen kaotikus képet kaphatunk, mert nagyon sokszor változott az, hogy az oroszok pontosan mit is akarnak elérni. Tehát amikor indították a támadást februárban, akkor demilitarizálás, nácitlanítás és az elcsatolt részeknek az annektálása volt a kitűzött cél. Ez aztán többször is változott, például egyébként az úgynevezett nácitlanítás eléggé letekerte a Kreml, tehát ezt a kitűzött célt már annyira nem nagyon hangoztatták. Nekem ezért volt egyébként érdekes, hogy Medvegyev most jött elő azzal, hogy rezsimváltást akar Kijevben, miközben egyébként rajta kívül nagyon beszéltek arról befolyásos politikusok, hogy ennek még lenne valóság alapja, hogy ezt el lehetne érni. Szóval az orosz szempontból nézve a háború célok azok nagyon sokszor változtak. Az orosz háborús célok alapján szakaszolni ezt a háborút eléggé problematikus. Én úgy gondolom, hogy a szakaszolás az még mindig akkora a legcélra vezetőbb, hogyha megnézzük, hogy a frontokon mik történtek, és hát a frontokon meg azt kell látni, hogy egyébként pár havonta vannak nagy orosz pofonok, tehát az, hogy az első szakasz lezárulta után áprilisban vissza kellett, hogy vonuljanak Kijev alól, tehát az például egy ilyen kezdeti szakasznak tudható be, amikor taktikai vereséget szenvedett tulajdonképpen az orosz hadsereg Kijev alatt. Minden más irányban egyébként természetesen tudott előre haladni, de Kijev környékéről vissza kellett vonulniuk. Utána folyamatos orosz sikerek történtek igaz nyár közepéig, de a nyár közepe eleje óta, mint hogyha befagyott volna ez a konfliktus egészen augusztus végéig. A jelenlegi helyzet alapján úgy néz ki, hogy Ukrajna átvette a kezdeményezést, és meglepő sikereket tudott elérni. És így járunk most, hogy az elmúlt hetekben ukrán sikereket látunk, nem csak a harcszereken, hanem például a kercsi támadás, a kercsi híd elleni támadás mögött is ugye sokan Ukrajnát vélik felfedezni. Egyelőre még egyébként nincsenek kézzelfogható bizonyítékok, hogy kik robbantották fel, de összességében ennek a hídnak a támadása, ez Oroszországra nézve egy hatalmas presztízsveszteség. Nagyjából ugyanazon szinten van, mint hogy a harctereken is apróbb vereségeket szenved el. Ugyanígy presztízsveszteség az, hogy egy nagyon fontos infrastruktúrát nem tud megvédeni Oroszország, ami egyébként neki a Krím 2011-es illegális annexiója óta az egyik ilyen nagy zászlóshajó projektje volt. Sikerült megépíteniük Európa talán leghosszabb hídját, amivel összekötötték a Krím-félszigetet Oroszország többi részével.
Tehát ezért fájó pont Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnak ez a híd, amelyet ő maga avatott fel, ő vezette végig az első kamiont a hídon, megnyitva ezzel a forgalmat az Oroszországot a 2014-ben annektált Krím-félszigettel összekötő hídon. Tehát ezért fájó pont számára, vagy azért, mert egy stratégiai fontosságú infrastruktúrát ért támadás?
Mind a kettő. Tehát egyrészt stratégiai fontosságú is, mert utánpótlási útvonalat jelentett a dél-ukrajnában harcoló orosz csapatoknak. Viszont azt látni kell, hogy tehát nem végleg semmisült meg ez a híd, egy nagyon rövid szakaszon történt ez a robbanás. Természetesen nem használható ugyanúgy a híd, mint korábban, de nem azt jelenti, hogy egyébként ne lehetne helyrehozni. Tehát, hogyha le akarjuk mondjuk becsülni ennek a támadások a mértékét, akkor mondhatjuk azt, hogy hamar rendbe lehet szedni ezt a hidat, aztán megint tudunk úgy működni, mint korábban. Viszont az, hogy heteken, hónapokon keresztül Oroszország azt mondta, hogy a kercsi hidat senki nem tudja megtámadni, mert annyira profin védjük, aztán egyszer csak bekövetkezett ez a támadás. Az az orosz védelmi képességeknek is egy ilyen hatalmas pofon, hogy Oroszországból nézve egy ilyen bel-orosz területet nem voltak képesek megvédeni. Tehát ez egy ilyen sebezhetőségre ad példát.
Említette ön az utánpótlásban betöltött szerepét a kercsi hídnak, amelynek igen, az két sávnak az egyik fele, két tartópillér közötti rész zuhant a tengerbe, és a másik sáv az már vasárnap járható volt, tehát ugyanúgy közlekedtek rajta az autóbuszok, valamint a személygépkocsik. Hát egyrészt az oroszok utánpótlási gondjai nőhetnek emiatt, a hídrobbantás miatt, másrészt pedig ugye van a Vlagyimir Putyin tekintélyén ejtett csorba, amelyet ki kell köszörülni. Két egyformán súlyos probléma, de talán az utóbbi az, ami jobban fáj, vagy jobban fájhat Vlagyimir Putyinnak, és ezért rendelte el a tegnapi támadásokat?
Az oroszországi nézőpontból tekintve Putyin esetében fennáll a veszély annak, hogy egy ilyen gyenge vezetőnek gondolják, aki egyrészt nem ér el sikereket, másrészt meg folyamatosan ilyen különleges fontosságú helyeken is pofonokat kap. Tehát az én meglátásom szerint Putyinnak most az is fontos volt, hogy azt mutassa, hogy ő egy határozott vezető, aki nem riad el ilyen szélsőséges eszközöktől, hogy akkor most civil célpontokat fog lőni Ukrajnában. Fent kell tartania az erős vezetőnek a látszatát, és én úgy gondolom, hogy ezért is volt fontos, hogy ő maga jelentette be, hogy ő adott parancsot a támadásokra, hogy ezzel is a saját presztízsét növelje, miközben egyébként a harctéren történt, vagy történő kudarcokért, meg elhárítja a felelősséget, és inkább vezetőváltásokat eszközöl, azért, hogy ne az ő erős vezetőképe, vagy képét érjék támadások, hogy az csorguljon.
Tudjuk hát kvázi biztosra, hogy mi van jelenleg a Kremlben? Erősödnek a totális háborút követelő nacionalista hangok Oroszországban, ezt halljuk? Van tiszta fej? Van, akire hallgat Vlagyimir Putyin?
Hát a legjobb úgy néz ki, hogy azért még mindig Vlagyimir Putyin a egyes számú vezető, és igazából az ő kegyeit akarják kiszolgálni a különböző erős emberek a Kremlben. Én azt mondanám, hogy a politikai elitben van egy hangos rész és egy csendes rész. Mind a kettő elit igazából a háború utánra készül, a háború utáni időszakra. Az egyik, az elitnek az egyik része úgy gondolja, hogy majd abból lesz politikai tőkéje a háború után, hogy most nagyon pártolta a háborút. A másik viszont abból gondol majd építkezni a háború után, hogy most inkább csendben maradt. Nem azt mondom, hogy ellen ezt a háborút, de nem fogalmazott meg hangos kritikákat. És amiket mi látunk, az értelemszerűen a hangos embereknek a véleménye, az, ami átjön a médiában, akik egyébként még Putyintól is jobban háborúpártiak, akik szeretnék, hogy a sorozáshoz még széles körűbb legyen, folytatódjanak azok a támadások, amik tennap is megtörténtek Ukrajnában, de a kettő között eddig Putyin próbál, a két tábor között, ami egyébként a társadalomban is megfigyeltük, próbálta Putyin megtartani a kényes egyensúlyt, de hát elég jól néz ki, hogy Putyin nem akar ebből a háborúból arcveszességgel kikerülni. És Putyin inkább emeli a téteket, és egyre kevésbé lesz kompromisszum képes. Tehát most is az, hogy 3 hete még nem lehetett volna azt elképzelni, hogy azokat az ukrán megyéket annektálni fogja, amiket nem is tudom, múlt héten annektáltak. Ez a hirtelen jött változás, és azt mutatja, hogy Oroszország inkább emeli a téteket, és eszkalálni akarja a konfliktust, mintsem, hogy megegyezzen. Ezek után meg már főleg nem lesz érdeke Putyinnak megegyezni, tehát inkább azt mondanám, hogy kevésbé lesz érdeke megegyezni, mert mivel hogy emelte a téteket, a elkövethető veszteség is több lehet, mint egyébként, hogyha mondjuk márciusban próbált volna meg valamilyen kompromisszumra törekedni.
Igen, csak a tétek emelésével jelentős terheket ró az utánpótlási gondokkal küzdő katonai erőkre. Megéri ez neki?
Így van. Az orosz logisztika a jelek szerint már február vége óta nem működik tökéletesen, és tehát ahhoz, hogy elérjen harci sikereket, nagyon sok mindenen kellene, vagy kell változtatni Oroszországnak a hadseregben, és ezek közül az egyik legfontosabb a logisztika, amit hát elég jól néz ki, hogy nincs meg a kellő tudás az orosz fél részéről, és a nyugati fegyverszállításoknak köszönhetően az ilyen fontos logisztikai pontokat viszonylag közel a frontvonalhoz az ukránok könnyen meg tudnak semmisíteni. Tehát két irányból is támadás alatt van úgymond az orosz logisztika.
Ha már utánpótlási gondokról, meg orosz logisztikáról beszélünk, hol áll az orosz haditechnika az ukrán felszereltséghez viszonyítva, ahhoz az ukrán felszereltséghez, amelyet a nyugati országok azért két kézzel adják a fegyvereket, a rakétaelhárító rendszereket Ukrajnának? Legutóbb Németország jelentette ezt be, hogy segíti Ukrajnát, miközben a német sajtó arról ír, hogy magának Németországnak, ha megtámadnák Németországot, akkor 2 napra elegendő lőszere van. Számomra ez csak azért furcsa, mert a NATO vállalások értelmében 30 napig elegendő tartalékkal kell rendelkeznie mindenik országnak.
A német részhez annyira nem tudok hozzászólni, de egyébként én is olvastam még évekkel ezelőtt olyan felméréseket, amik bemutatták, hogy mondjuk hány harcképes repülőgép van Németországnak, és hány harckocsia, és hát közel sem azokat a számokat kaptuk, amiket egyébként Európa legnagyobb gazdaságától várnánk. De az orosz haditechnikáról egyébként azt kell tudni, hogy tehát orosz felmérések alapján is több száz olyan fegyverrendszer van, amihez nyugati vagy japán eszközöket is felhasználtak, nem tudom, giroszkópot rendeltek Japánból, csippeket Dél-Koreából, motorokat Németországból, tehát egy csomó olyan fegyver van, vagy eszköz van az orosz hadseregben, amit Oroszországban gyártottak, de egyébként külső beszállítók segítségével. És ezek a ellátási útvonalak részben, mert 2014 után lezárultak, de nem teljesen, viszont 2022. február 24-e után viszont végleg lezárultak, és most Oroszország abban a helyzetben van, hogy hirtelen nem tudja ezeket az eszközöket saját maga legyártani olyan mennyiségben és olyan minőségben, mint korábban, tehát a legjobb fegyvereiből kevesebbet tud gyártani, mondjuk rakétákból vagy harckocsikból, és ilyen szempontból nézve tulajdonképpen a nyugati országoknak a szankciói működnek, mert csak azzal, hogy nem adnak eszközöket és tudást Oroszországnak, ezzel Oroszországnak a hadviselő képességei azért nagyban csökkennek. Tehát azért az orosz hadsereg is úgy kell tekinteni, hogy korán sem annyira erős, mint amennyire korábban mutatta magát, és a mostani ellátásbeli gondok miatt a legmodernebb fegyverekből, amelyek egy 21. századi háború megvívásához kellenek, nagy kihívásokkal néz szembe Oroszország. 20. századi háború megvívásához azonban még Oroszországnak rengeteg eszköze van, de az a 20. század.
És mi van azzal a véleménnyel, mi szerint Ukrajna hiába kap 21. századi fegyvereket nyugatról, mert egyszerűen képtelenek a katonák használni, tehát ahhoz ki kell képezni őket, több hónapos kiképzésről beszélünk, csak hogy zajlik a háború, nincs idő több hónapos kiképzésekre.
Igen, több európai országban is egyébként folynak ezeknek a katonáknak a gyors talpalós kiképzései. Nem fél szerint kevés eszközt kapott eddig Ukrajna, és ezeknek az eszközöknek is, tehát van egy ilyen nagyon sokszínűsége, az ukrán hadseregnek olyan sokfajta fegyverrendszert kapnak, aminek a ellátása, a karbantartása, a pótlása az nagyon bonyolult. Tehát hogyha mondjuk egy-két fajta fegyverrendszert kapnának, akkor annak az utánpótlási vonalit ukrán részről is sokkal egyszerűbben lehetne ellátni. Most viszont sokszínű, sokfajta fegyvert használ Ukrajna is. Bizonyos értelemben persze ez sok kihívást jelent pluszban Ukrajnának, de én úgy gondolom, hogy ezért is volt szükség ukrán részről egy ilyen siker felmutatására, ami egyébként egy hónappal ezért ugye ott Harkiv környékén meg is történt, hogy be tudja bizonyítani a nyugatnak azt, hogy a fegyverek, amiket kapunk, az igazából nem csak arra jó, hogy védekezzünk, hanem esetleg arra is, hogy egy támadás előtt készítsünk. Tehát ilyen szempontból az elmúlt hetekben az, hogy Ukrajna átvette a kezdeményezést, én úgy gondolom, hogy egy olyan irányba mutat, hogy azok a fegyverszállítások, amik érkeztek nyugatról, azok nem voltak feleslegesek, és erre hivatkozva Ukrajna kérhet több támogatást is a nyugattól.
Háborúban nagyon fontos a fegyver, de talán ugyanannyira fontos a harci morális. Hogy áll ezzel Oroszország, illetve hogy áll ezzel Ukrajna és Oroszország szempontjából beszélnünk kell arról a részleges mozgósításról is, amelyet elrendelt néhány héttel ezelőtt Vlagyimir Putyin.
Igen, először gyorsan az ukrán részt szeretném elmondani, hogy háború van, és nagyon szűrve jutnak el hozzánk az információk. Tehát azok a videók, amelyeken az ukrán fél csak sikereket ér el, az a háború egyik részét mutatja csak be. Nincsenek igazából átfogó ismereteink arról, hogy pontosan hogy néz ki, vagy milyen a morál az ukrán hadseregben, és hogy a front melyik szakaszán milyen a morál, milyen a harci kedv. Azt azért látni kell, hogy itt az elmúlt heteknek a ukrán sikerei egész biztosan növelték az összmorált Ukrajnában, viszont tehát én most nehezen válaszolnék arra, hogy egyébként meddig fenntartható az ukrán katonáknak a harci kedve, de mondom, a sikerek és az, hogy mégiscsak egy védekező háborúban vannak, az ő magukra hajtja a vizet. viszont orosz részről nagyon régóta lehet azt hallani, hogy különböző elemzőktől, egyébként orosz oldalakon is, nem csak nyugati forrásokból, hogy az orosz morál az nagyon alacsony, és én úgy gondolom, hogy az egy mozgósítást kellett elrendelni, az is tulajdonképpen annak köszönhető, hogy többek között, hogy a hivatásos orosz hadsereg az nem volt alkalmas arra, hogy ezt a háborút megvívja, ezért fel kell duzzasztani legalábbis számokat tekintve az orosz hadsereget. Viszont eddig is megvolt a lehetősége minden orosznak, hogyha szeretne, akkor bevonulhat a hadseregbe és harcolt Ukrajnában. Egyébként meglepően jó fizetésért tudott volna, illetve tudtak eddig is bevonulni az emberek, viszont szükséges mennyiségben nem tették ezt meg. És bennem sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy most, amikor a részleges mozgósítást elrendelték, és százezeknek kellene bevonulnia, igazából akarat ellenére nem tudom, hogy ezek a katonák mennyire akarnak majd tényleg harcolni egy olyan háborúban, ahol egyébként hetek óta védekeznek az oroszok, és vonulnak vissza, és nem tudom, hogy egy újabb offenzív jellegű háborúra, vagy háború szakaszra képes lesz-e egy ilyen orosz hadsereg. Arra egész biztosan jók lesznek, hogy ott legyenek a fronton, mondjuk egy védekezésnél segítsenek a lövészárokban, vagy éppenséggel a logisztika működését segítsék az újonnan besorozottak, és bocsánat, így fogalmazok, de egyébként a sírásás is bizonyos értelemben a katonáknak a feladata, tehát az újoncoknak nagyon sok feladata lesz a fronton, de nem tudom most ebben a pillanatban megmondani, hogy mennyire lesz képes olyan harci kedvet elérni az orosz hadsereg, hogy sikeres támadásokat indítson.
Igen, a harci kedv az csak egy része, itt a fegyvereket is kell tudni használni. Most az újonnan besorozottak is gyors talpaló van, vagy hogy zajlik ez a mozgósítás?
Ezek a katonák voltak már korábban, ezek az emberek voltak korábban sorkatonák, tehát kaptak egy alapozó képzést. Volt már a kezükben fegyver, de tehát az orosz sorkatonaságot se úgy képzeljük el, hogy az annyira profi lenne. Az én orosz ismerőseim között vegyes tapasztalatok vannak. Van olyan ismerősöm, aki meglepően profi kiképzést kapott az alatt a két év alatt, amíg volt katona, de van egy másik ismerősöm, aki akkor fogott fegyvert, amikor letette az esküjét. Utána igazából körlet tisztításon volt. Tehát a most behívott katonák egy része is hivatalosan persze volt katona, meg van is erről papírja, de mondjuk úgy, hogy puskaport nem nagyon szagolt.
Ez a mozgósítás egyébként jól zajlik Oroszországban? Vagy a valóságban hogyan zajlik? Vagy tudjuk azt, hogy hogyan zajlik a valóságban?
Hát a sajtóhírek ugye arról szóltak, és Sojgu védelmi miniszter is azt jelentette be, hogy 300 ezer embert akarnak behívni. Hivatalosan abban az elnöki rendeletben egyébként egy titkos záradékban van benne, hogy pontosan hány embert akarnak behívni, de induljunk ki csak ebből a 300 ezerből, ami elhangzott. Sojgu azt hiszem múlt héten 260 ezer főről beszélt, hogy annyi sikerült már mozgósítani. Valószínűleg ő fölfelé kerekíti ezeket a számokat, mert neki érdeke ugye, hogy ez a mozgósítás sikeres legyen, ezért kicsit valószínűleg megtolja a valóságot. Alaphangon egy ilyen 100-130 ezer fő elvileg már sikeresen átesett a mozgósításon. Nagy részük most kapja meg az emlékeztető képzést. Persze rengeteg olyan beszámoló is van, hogy sokan ezek közül már ki is kerültek a frontra, de én úgy látom, hogy ez számban igaz sok, tehát nem tudom, több száz vagy egy-két ezer, de nem ilyen rendszer szintű jelenség az, hogy behívó után, egy hét után megjelennek az emberek a fronton. Tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább a kivételt jelenti, nem tökéletes az adminisztráció Oroszországban sem.
Vigoszki Máté György, a Mátyász Korvinusz Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország szakértője, a Naprakész vendége. A részleges mozgósításokkal kapcsolatosan el kell mondani azt is, hogy sokan hagyják el Oroszországot, ki Nyugat-Európa felé, vagy ki Európa felé, ki Ázsia felé, és gyakran hangoztatott érve a besorozottakkal szemben, hogy hát ha eddig támogatták Vlagyimir Putyinnak a rendszerét, akkor hát vállalják a következményeit is annak, ne meneküljenek el.
Igen, ez én meglátásom szerint egy eléggé cinikus hozzáállás, mert ez az állítás abból indul ki, hogy mindenki, aki most akarja hagyni Oroszországot, mindenki Putyin támogató, mindenki háború támogató, csak éppenséggel amikor lőni kéne, akkor nem mernek. Látni kell azt, hogy az orosz demokrácia az hogy működik, tehát nézzük meg azt, hogy az elmúlt álnépszavazásokon ugye a négy ukrajnai megyében hogyan zajlottak a választások, és akkor van egy, és akkor lehet egy elképzelésünk arról, hogy hogyan is működik az orosz demokrácia. Tehát egy frontvonalon lévő, nem is teljesen uralmok alatt lévő területen fegyverrel mennek házról házra begyűjteni a szavazatokat, azért az eléggé jól példázza, hogy milyen népszavazásokat, állnépszavazásokat tudnak az emberek torkán letolni Oroszországban. Én úgy gondolom, hogy tehát Oroszországban tüntetésekkel nem sikerült még semmit se elérni, és ezt az emberek is nagyon jól tudják. Sokkal többen adják el Oroszországot, mint ahányan bevonulnak a hadseregbe, és mi mindig többen vonulunk be a hadseregbe, mint ahányan kimennek tüntetni. Tehát akkor a politikai apátia, hogy én úgy gondolom, hogy az emberek Oroszországban nem érzik úgy, hogy bármit tudnának változtatni, és ehelyett inkább azt látják, hogy egy időre külföldre mennek, vagy ki tudja, arra például nincsenek számok, hogy országon belül hanyan rejtőztek el, mert azért Oroszország elég nagy, meg lehet oldani azt is, hogy valaki úgy kerüljél a besorozáson, hogy nem megy külföldre. Minden esetre szerintem naivitás azt várni, hogy majd ezek az emberek esetleg kimennek tüntetni, és akkor az hivatásukra véget ér a háború, vagy megváltozik Oroszország.
Igen, csak hogy most nem az elmúlt egy-két évről beszélünk, nem akkor kezdett el megváltozni Oroszország, hanem két évtizedről. Tehát addig ezek az emberek így vagy úgy, de tűrték a rezsimet, így vagy úgy, de hozzájárultak ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin hatalmon maradjon, vagy nem ez az orosz valóság?
De, tehát bizonyos értelemben persze, tehát az első 8 éve Putyinnak az kifejezetten jó volt az átlagos orosznak, az életszínvonal az nagyban növekedett, és még a 2014-es történések, amikor illegálisan annektálta a Krímet, azért a Putyinnak a népszerűségét is nagyban meglopta. Viszont amikor ezen az éven kiderült az, hogy hanyan szeretnének mondjuk önmaguk is részt venni a háborúban és a harcokban, akkor azért már az átlagos orosz is azt mondta, hogy hát annyira nem akarnak harcolni Oroszország, vagy Ukrajna ellen, hogy ezért mondjuk az életüket is adják. Tehát a kettő között szerintem van egy ilyen különbség, plusz van egy, én szerintem a között is van különbség, de egyébként most egyáltalán nem akarom felmenteni azokat az oroszokat, akik valóban támogatják Putyinnak a rendszerét, de azért azt vegyük észre, hogy Oroszországban az elnöki hatalom átadás az mindig úgy történt a Szovjetunió felbomlása óta, hogy az elnök megmondta, hogy ki lesz az utódja, és rá kell szavazni, és mindig az utódot szavazták meg. Tehát ilyen értelemben én nem látom azt, hogy valódi választása lenne, vagy valódi lehetősége lenne az oroszoknak megváltoztatni, vagy megválasztani az elnöküket. Az más kérdés, hogy egyébként nem is nagyon lehet látni, hogy Putyin helyett kijöhetne.
Beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk szót arról, hogy mi várható közeljövőben az orosz-ukrán frontvonalon. Amerika nukleáris Armagedonról beszél. Persze hozzá kell ehhez tenni azt is, hogy Mária Záhárová, az orosz külügyminisztériumnak a szóvivője azt közölte, hogy Oroszország teljes mértékben elkötelezett amellett az elv mellett, hogy soha ne legyen nukleáris háború. Kell beszélni nukleáris fenyegetettségről? Vannak olyan elemzői vélemények, például Nikolaj Szokov, ő azt mondta, hogy egyáltalán nem látni olyan gyakorlati lépések jeleit, amelyek arra utalnának, hogy Oroszország, Moszkva készülne atomfegyverek bevetésére.
Nem, én is úgy gondolom, hogy a részleges mozgósítás már önmagában azt jelenti, hogy szeretné Oroszország a hagyományos eszközökkel megvinni ezt a háborút. Tehát inkább behív több százezer orosz állampolgárt, mint hogy tömegpusztító fegyverekhez nyúljon. Az, hogy most történt változás a háború vezetését, illetően, hogy Szergej Szurovikin tábornokot nevezték ki az orosz haderő új parancsnokává, az bizonyos értelemben szerintem kegyetlenebbé teheti ezt a háborút, hogyha mondhatjuk úgy, mert hát neki van egy ilyen beszélne, hogy Armageddon tábornok, és ő korábban Szíriában, de Csecsenföldön, és egyébként 1991-es moszkvai tüntetéseken se félt attól, hogy úgy lépjen fel, hogy az civil áldozatokkal járjon. Tegnap is láthattuk, hogy ebben az értelemben nem változott. Szóval én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben egy kegyetlenebb háború következett Ukrajnában, de én úgy gondolom, hogy mindig messze van az, hogy itt nukleáris fegyverek kerüljenek elő. A nukleáris fegyvereknek a legnagyobb értéket az adja, hogy fenyegetőznek vele, és nem az, hogy bevetik őket. Tehát ezeket egyszer lehet bevetni, és utána drámai változások történnek Oroszország nemzetközi politikai helyzetében is. Tehát ott nagyban romlana kapcsolata, egész biztos vagyok az összes szomszédjával, beleértve Kínát is, és Indiát is. Viszont azt határozottan kijelenthetem, hogy ha bármilyen tömegpusztító fegyvert akar bevetni Oroszország, akkor nem adatom fegyver lesz az első. Tehát az lesz tényleg a legutolsó. Viszont én úgy gondolom, hogy ez még sok idő kell, mondjuk úgy sok orosz kudarc kell, hogy ez az idő elkövetkezzen, és hogyha bármilyen változás állna elő a Kremlben, akkor viszont egy teljesen új orosz vezetéssel. Én úgy gondolom, hogy ez a háború viszonylag könnyen le is zárulhat. De ez csak egy olyan lehetőség, mondom, hogyha változás áll elő a Kreml vezetésében.
Igen, csak hogy azt is hozzá kell tennünk ehhez, hogy a diktátorok lépései azok kiszámíthatatlanok. Például Ukrajna megtámadása mellett sem szóltak feltétlenül észérvek, és az orosz katonai doktrina értelmében Moszkva sokkal szabadabban használhat nukleáris fegyvereket, ha a támadás éri az ország területét, már pedig most van olyan hát egykor ukrán terület, amely most Oroszországhoz tartozik. Az annexió az ilyen értelemben szolgálja ezt a célt. Meghúzta a vörös vonalat, ha úgy tetszik Moszkva, hogy itt van az én országom, ezt már nem támadhatja Ukrajna.
Elméletileg igen, viszont az annexió, vagy az annexiós államnépszavazások lezajlása után folyamatosan szorul vissza ezeken a területeken Oroszország, tehát egy ilyen nagyon kifolytott orosz szemszögből nézve a történetet, most Oroszország folyamatosan veszít területet. Tehát ilyen értelemben már használhatna akármilyen eszközt a saját védelmére, bár az orosz katonai doktrina hát nagyon rugalmasan, de úgy fogalmaz, hogy ha Oroszország létét veszélyeztetné egy külső támadás, akkor használhatnak nukleáris fegyvereket is. Ez Oroszország léte azért még nincsen veszélyben. Viszont azt, hogy most mondom, orosz szemszögből orosz területeket veszít, az tulajdonképpen már egy ilyen zsákutcába vitte bele Oroszországot, hogy innen már csak eszkalálni tud.
Tél következik, mire számíthatunk? Télen verhetetlen az orosz hadsereg, van egy ilyen kép az orosz hadseregről, bár Finnország első világháború, csak két példát hozzak, rácáfolt erre a verhetetlenségre.
Azért én azt mondanám, hogy az ukrán hadseregnek, tehát az ukrán történelmnek is vannak olyan részei, amikor télen háborúzott, és nagyon sikeresen, és én úgy gondolom, hogy itt, ahogy már mondtam, az orosz logisztika az, ami az orosz hadseregnek az egyik legnagyobb gyengesége, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogyha beáll egy kemény faggyal a tél, akkor hogyan fogják tudni fenntartani az orosz harci kedvet. Jelenleg, mintha úgy tűnik, hogy mintha ukránok sokkal könnyebben sikerül fenntartani a morált, sokkal könnyebben lehetne biztosítani az ellátást. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben a kevésbé motivált és most tartalékosakkal feltöltött orosz hadseregnek lesz nagyobb veszíteni valója, ami viszont egy kicsit más, az ukrajnai népesség. Tehát, hogy most Oroszország bebizonyította, hogy tud és képes is, és el is követ, hogyha kell olyan rakétatámadásokat, amivel megbíníthatja az ország áram- és gázellátását, és hogyha ez mondjuk egy több milliós városban történik meg, ahol az embereknek mondjuk a fele panelban él, és lehetőségük sincs máshogy fűteni, mint gázzal, akkor ott szörnyű dolgok történhetnek, viszont az elmúlt hónapok történései, legyenek azok akármennyire mondjuk kegyetlen támadásokkal is jellemezhetők orosz részről, én nem úgy látom, hogy Ukrajna lakosságát arról győzte volna meg, hogy ezt a háborút nem kéne folytatni. Én eléggé úgy látom és úgy érzem, hogy Ukrajna lakossága elkötelezett emellett a háború mellett. Nem tudom, hogy ezt egy kemény tél mennyire változtathatja meg. Én úgy gondolom, hogy az ukrán hadsereg az valószínűleg nem fog komoly gondokkal szembenézni télen. Az ukrán lakossággal kapcsolatban azért vannak kérdőjeleim.
Kemény térről beszélünk, és legyen ez a záró kérdésünk. Nem tekinthetünk el egy kemény télen a nyakunkon lévő energiaválságtól sem, és az ellátási problémák, a Nyugat-Európába irányuló ellátási problémák, azok politikai válságot hozhatnak. Ásd, ugye Ukrajna ma már nem szállít elektromos energiát Európába, mert hogy az oroszok kilőtték a stratégiai fontosságú termelőegységeket. Itt arról is van, volt olyan európai politikus, aki azt mondta, hogy Moszkva energia rakétákat indított Európa felé. Ha kitör egy ilyen politikai válság, az egyáltalán nem használ Ukrajna támogatottságának, még akkor sem, ha Ukrajna bizonyította, hogy ön mondta itt az elmúlt időszakban. De lehet, hogy ez csak az én elméletem.
Hát az, hogy a tegnapi támadás után az európai országok sorra jelentik be azt, hogy további segítséget küldenek Ukrajnának. Németország például olyan légvédelmi eszközöket szállít, amivel Ukrajna jobban meg tudja magát védeni, amivel mondjuk támadni nem tud, de védekezni igen. Tehát most azt mutatja, hogy a nyugati politikai elit továbbra is elkötelezett abban, hogy Ukrajnát segítse. Tehát én nem látom azt, hogy Oroszország el tudná érni azt, hogy a nyugati támogatások valahogyan csökkennének. Tehát igen, valóban az oroszok nagyon jók abban, hogy a politikai feszültségeket szítsák, ehhez rengeteg eszközük is van, de nem érnek el, vagy illetve ez az orosz próbálkozás nem ér el egy olyan kritikus pontot, ahol azt mondanák a nyugati vezetők, hogy jó, akkor nem támogatjuk Ukrajnát. Tehát ilyen tekintetben én úgy gondolom, hogy Oroszország nem ért a sikert.
Legyen ez a végszónk Vigóczki Máté Györgynek, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének, Oroszország szakértőjének. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szívesen, bármikor.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszárbotont kollégám jön a legfrissebb hírekkel, én pedig friss Naprakésszel jövök holnap a szokott időpontban. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.